ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport focival foglalkozó podcastja. Székely Dáviddal ülünk itt, és nagyon-nagyon elgondolkodtunk nagyon-nagyon sok mindenen, de hogy min arra hamarosan választ kaphatnak, akik ezt hallgatják. Hát nem is tudom, mivel kezdjük, talán a legnagyobb sikerrel, mert akárhogy nézzük, az nagy siker, hogy Zsinórban ötödször is a Ferencváros ott van egy európai csoportkörben, ezúttal ez az Európai Konferencia Liga. Ugye a helyszínen élted végig a visszavágót, hát azt hiszem egy 4-0-ás idegenbeli győzelem után nagyon reszketni azért kellett.
Abszolút mértékben nem. Igazából tényleg furcsa volt, hogy azért csak egy rájátszás mérkőzésről beszélünk, és ennyire sima, hogyha megnézzük, azért nem nagyon volt ilyen a Ferencváros történetében itt a közelmúltat tekintve, akár egy Molde, akár egy Szidova, akár egy Young Boys esetében azért eléggé egyértelmű volt, hogy van, amiről szól a második mérkőzés. Itt abszolút mértékben nem, ez egy már az első mérkőzésen eldölt párharc volt, és ha valakiben volt is valamiféle fajta izgalom, akkor ott a negyedik perc közepén azzal, hogy Traoré betalált, az a tényleg eldölt végleg a párharc. Egyébként hozzáteszem, a szurkolók szerintem hangosabbak voltak, mint az elmúlt hetekben. A Ferencváros nagyon meggyőző volt, ez a litván csapat ez nem volt a toppon, mert hogy azért itt ki kellett támadnia, ott voltak a szabad területek, amiket ki tudott használni a Fradi. És ez egy nagyon-nagyon profin lehozott elselejtező időszak volt.
Én is arra gondoltam, hogy tulajdonképpen csütörtök este a Fradi sok mindent csinálhatott volna, fölálltott volna egy nagyon tartalékos csapattal, vagy egy alapcsapattal, járatva a labdát, egy 0-0, 1-0, Istenem. Ehelyett próbált ugye valamit törleszteni az adósságából, mert akárhogy nézzük, ennek az egész kupasorozatnak a fő lenyomata az a klasszik elleni mérkőzés. Tehát azt hiszem, hogy azt nyugodtan mondhatjuk, 6 meccs, 6 győzelem a klasszik után, ami a 21 rugott és 2 kapott gól, hogy a Ferencváros, a Konferencia Liga, én nem szeretem ezt a kifejezést, azt hiszem, valaki kinőtt valamit, de a Konferencia Liga selejtezőjét az nem a Fradi szintje. Maga a Konferencia Liga az azért már egészen más lesz, hiszen megvolt azóta a sorsolás, de tulajdonképpen a Ferencváros a Klaxvit után érzésem szerint játszott 3 olyan csapattal, ami egy ilyen BL selejtező első-második kötelező kör. Az más kérdés, hogy sokan azt gondolták, hogy a Klaxvit is ilyen, és ugye mint kiderült a papíron, a Klaxvit most ugyanaz a szint, mint a Fradi, mert a Klaxvit is a Konferencia Liga főcsoportjában játszik. Fiorentina, Genk, Csukaricski.
Igen. A Fiorentinának még örültem, a Genknek nagyon nem. Tehát a Genk az simán lehetne első vagy második kalapos megítélésem szerint a Konferencia Ligában mindenki. Tehát igazából itt arról beszélünk, hogy van 3 nagyon erős együttes a csoportot tekintve, és a Csukaricski is azért egy jegyzett bajnokságból, amelyik jó néhány csapatot, többek között egy közvetlen főtáblás BL indulót ad Európának, tehát azért a Csukariskit sem szabad lenézni. Nyilván a közelmúltban azért nem jelentett olyan nagyon nagy problémát magyar csapatnak, de hát ez nem egy egyszerű. Ugyanakkor meg azt mondom, hogy ha ebből a csoportból sikerül tovább jutni, jó játékot nyújtani, és szépen gyűjtögetni a koeficiens és a normál pontokat, akkor azért az még inkább felettetni tudja azt, ami történt a szezon elején. Nagyon meghatározó lesz a sorrend, ezt amikor beszélgetünk itt péntek este 8:30-kor, akkor még nem tudjuk, mert majd szombaton délelőtt jön nyilvánosságra elvben, hogy ki mikor is játszik, de jó lenne jól kezdeni itthon, és aztán utána gyűjtögetni idegenben is a pontokat. Nem tudod azt mondani szerintem, hogy na, akkor ez egy kötelező továbbjutás, az sem, hogy nincs esély, abszolút mértékben.
Ugye egy éve Monaco Trabzon Zvezda volt az Európa Ligában. Ezzel hogy hasonlítanád össze?
Nem érzek nagy különbséget a kettő között. Talán a negyedik csapat esetében igen. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy a Trabzon volt ott talán, de nem is tudod megmondani, hogy melyik volt. A Fradi volt hivatalosan ugye a leggyengébb, de hogyha az ellenfeleket nézzük, akkor talán az összpontszáma a 3 ellenfélnek kicsit alacsonyabb, mint amilyen a mostani csapat, mint amilyen volt tavaly, de nem sokkal. Tehát most egy Fiorentinára miért mondod azt? Legalább van egy ilyen újabb top bajnokságban szereplő együttes. A Genk az most mennyivel rosszabb a belga bajnokság, mint a francia, hogyha leszered a Paris Saint-Germain-t? Szerintem nem. És utána jön, hogy most...
Hát igen, ugye a Genk az gyakorlatilag abszolút bajnok esélyes volt Belgiumban, szinte az utolsó pillanatban csúszott ki a kezéből a bajnoki cím. És amit mondtál, abban én is belekapaszkodnék, ez nem mindegy, hogy mondjuk a Fiorentinával mikor játszik az ember, mert ugye eleve az olasz csapatok azért a konferencia ligát nem mindig veszik kellően komolyan. Mondjuk a Fiorentina esetében
pont döntős volt.
Pont az előző évi döntősről beszélünk, de az megtörténhet, és ez egy olasz csapatnál igen gyakran előfordul, hogy mondjuk ha 4-5 kör alatt tovább jut, akkor a hatodik körben már nem úgy egy. Emlékezzünk rá, amikor a Debrecen játszott 2010-ben az Európa Ligában akkor ugye a Sampdoria az utolsó meccsre már Budapestre úgy érkezett, hogy tovább jutott, gyakorlatilag nem a legjobb felállásával, és a Debrecen meg is verte akkor a Sampdoriát. Hát a Genk az meg egy nagyon érdekes csapat érzésem szerint, mert a Genk nem annyira nagy nevű, hogy bevonza a nézőket, vagy azt mondják, hogy a Genktől aztán tartani kell. Viszont van olyan erős, hogy hát azért, ha megnézzük, hogy a belga bajnokság hogy áll az európai ranglistán meg a magyar, akkor a Genk az a Fradi ellen is, bármennyire a Ferencváros volt az első karapos, legalább olyan eséllyel veszi föl a harcot. Ugye a Genk volt az a csapat, amely története során ugye a bajnokok ligájában Kötelessel, Tőzsérrel vitézkedett, sőt Tőzsér Dániel volt az első olyan magyar játékos, aki külföldi csapatban, épp a Genkben csapatkapitány volt bajnokok ligája meccsen. Én jártam Genkben.
Micsoda büntető párba is volt.
Így van, amivel egyáltalán bejutottak annak idején a bajnokok ligájába, és ott a Chelsea-t is megszorongatták. Tehát a Genknek is van múltja, de nyilván Ferencvárosnak is van múltja. A nagy kérdés az, mert ugye ezek most már olyan csapatok, ellentétben mondjuk a Shamrockkal, vagy a máltaiakkal, vagy akár a litvánokkal, hogy nem a Fradi fog végig dominálni, tehát lehet, hogy egy picit másfajta Ferencvárost kell nézni, vagy kell alkalmazkodni az ellenfélhez, illetve nyilván az a kérdés, hogy a Ferencváros akar-e, vagy azt mondja, hogy ez egy bevált stratégia, hát nekik megyünk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor ugye ott van még a szerb csapat is, amely hát mégiscsak egy szerb csapat. Tehát nem arról van szó, hogy az is egy máltai lenne, amelyik oda éppen becsusszant, hanem azt szerintem még akár döntő is lehet, hogy a Csukaricski kitől tud pontot elvenni.
Ez érdekes dolog, hogy mi most így gondoljuk, és ez minden egyes csoportkör elején van egy ilyen, hogy fú, őket akkor oda-vissza meg kell verni, és nem biztos, hogy a végén majd így alakul, mint hogy a Ferencvárossal is tavaly mindenki úgy számolt, hogy jó, akkor a Fradi ellen vesztett pontok adott esetben majd döntők lesznek, ehhez képest meg a Ferencváros megnyerte a csoportját. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és hogy őszinte legyek, annak kifejezetten örülök, és ez az egy annyit örülök ennek a sorsolásnak, hogy nagyon sokan itt a közelmúlt már legyintettek, hogy jó, ez csak konferencialiga. Hát ezt a csoportot látva legyintsen valaki, hogy ez csak konferencialiga.
Annyit hagy mondjak erről, ugye, hogy a konferencia ligában is játszik az 5 top bajnokságban, selejteznie kellett egy-egy csapatnak. Most a spanyolok közül az Osasuna már ki is esett, tehát be se jutott. Az Eintracht Frankfurt, amely nem olyan régen Európa Liga döntőt játszott, sőt,
meg is nyerte,
az utolsó 15 percben tudta bebiztosítani a továbbjutását. A Fiorentina Rapid ellen hosszabbításra állt, az utolsó percben kapott egy 11-est. Az Aston Villa volt az, amelyik továbbjutott, és akkor aztán a franciák közül is a Lens volt az, amelyik hosszabbítás
igen.
után. Tehát itt azért...
Egy Riekával szemben.
Igen. Tehát itt azért a topligák középosztálybeli csapatai, mert azért valljuk be őszintén, hogy a West Ham Fiorentina az nyilvánvaló, hogy nem Inter Manchester City, hiszen a bajnokok ligájában olyan döntőt rendeztek.
És Sevilla Róma volt az ellen.
Így van. Tehát megszenvedtek azért, hogy egyáltalán ide eljussanak, és itt azért ha tavaly azt mondtuk ugye a Ferencváros, és nem mi mondtuk, tehát a tények bizonyították ezt, amikor az Európa Liga csoportkörbe bejutott, ugye még a sorsolás előtt, akár a koeficiens, akár a költségvetés alapján, a Fradi volt az utolsó, vagy az utolsó előtti. Itt meg ez egyen lejjebb lévő kupában gyakorlatilag a 8. kiemelt volt, hiszen a első kalap 8. csapata volt, tehát olyan döntő különbség nincsen, az más kérdés, hogy ez egy más kupasorozat, és az más kérdés, hogy vajon mi lett volna, ha a feröeriek ellen a Fradi sikerrel szerepel, de ezt nem tudjuk meg. Az meg szintén egy érdekes kérdés, mert elnézve nem is annyira a meccs volt tegnap.
Az interjú a végén.
Hanem a végén, mert abból egy határozott igent arra, hogy amikor ezek a mérkőzések elkezdődnek, Máté Csaba lesz a Ferencváros szakvezetője, én nem véltem.
Nem. Az sem, hogy nem egyébként, tehát szerintem ezt Én azt sem tudom, hogy ez eldőlte egyáltalán, vagy sem. Az biztos, hogy, nagyon jól teljesített a Ferencváros Máté Csabával, és ez, azért egy picit problémás jelenleg. Azt is hozzáteszem, hogy ha valamikor van, új edző, akkor az, most szerintem vasárnap után, tehát hétfő, kedd, aki lehet egyébként Máté Csaba is, de az biztos, hogy most már valamit kell mondani. De ez egy nagyon érdekes dolog. Ha, marad, akkor az egy nagyon nagy kihívás. Ha más lesz, akkor én nagyon kíváncsi vagyok, hogy marad-e egyáltalán a Ferencvárosnál Máté Csaba, vagy úgy lesz, hogy, letett most annyit az asztalra, hogy legyen olyan magyar klub, amelyik idővel majd megkeresi. Ugye a fia is hosszú ideje a Ferencvárosnál dolgozik, tehát tényleg ezer szállal kötődik ez a klubhoz. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és ez, egy, nagyon érdekes helyzet, és, nyilván ezt majd a klubvezetők végig gondolják, hogy mi a megfelelő megoldás. Egy biztos, a Ferencváros.
Vagy már végig is gondolták. Tehát lehet, hogy, az új edzővel már megvan a megállapodás, csak még nem jelentették be. Ezt nem tudom. A, futballból nagyon sok, meg más sportágban sok példát tudunk arra mondani szerintem, hogy valaki másod edzőből főedző lesz. Olyan, hogy ott jól teljesít, és visszamegy másod edzőnek, ilyen nagyon ritka.
Igen, mert ez nem az, hogy egy-két meccsre ugrasz be, és már akkor is kb. Megvan, hogy ki az edző, hanem itt végigvittél egy komplet selejtező
sorozatot. És ráadásul, ugye, ha csak a magyar válogatottat nézem, amikor Dárdaitól Bernstorck átvette, hogy egy, legutóbbi példát mondjak. Egyértelmű volt, hogy ugye Dárdai nem lett másod edzőt, Stork lett a főnök. De szép lassan Stork kicserélte az egész stábját, mondván, hogy azok, akik a mások edzőnél bizalmi emberek voltak. Hát itt meg ugye egy, korábbi edző.
Persze.
Nem tudom. Ugye Csercsászov is, amikor jött, hozta a saját csapatát. Nem tudom, hogy, lesz-e új edző, vagy nem lesz új edző. Nyilván Ferencvárosnál ezt végig gondolták, ezt, tudják. Az biztos, ha itt a Máté korszak most befejeződik, akkor ez tulajdonképpen azért nemzetközi szinten egy abszolút sikeres korszak. Nyilván egy Puskás elleni vereség az csúfítja egy picit a képet a bajnokságban, de hát az meg 33 fordulós, tehát ott meg lehet javítani.
Nagyon érdekes lesz ebből a szempontból, és a következő pár nap, mert szerintem ez hétfőn kedden meg kell, hogy legyen. Most már nem gondolnám, hogy bármi történne az alagerszegi meccsig, de, sokat sejtető volt az a tegnapi interjú, tehát ott nem az volt, hogy igen.
És ugye a, következő hétvégi bajnoki után van egy válogatott szünet.
És ott meg egy kupameccs van nagy ecseden, tehát azért ott most lesz idő arra, hogy nem is nagy ecseden lesz végül a meccs, mert azt a pályát, azt hát fogalmazunk úgy, hogy tettek arra, hogy most
hol
ne legyen.
Lesz akkor? Te talán tudod?
Picit arrébb, igen, nem tudom most pontosan, de még meg kell nézni a pályát nyilván, és csak azután, de ebben, picit arrébb nem nagy esetben, mert felszántották a pályát, és nem tudom, hogy valaha lesz-e végül egyébként futballmérkőzés, de zárójel bezárva, 12.45 egyébként tökéletes formegyes szabad edzés és az időmérő közöttre van tervezve, hosszabbítás esetén a vége az M4 Sport Pluszon, tavaly Iváncsa után már bármit kinéz az ember, de hogy, itt azért most van idő. Tehát az utolsó olyan időszak, amikor van idő, mert egyébként vagy válogatott, vagy már nemzetközi meccsek vannak, tehát, ez most az az utolsó időszak, amikor lehet váltani, ezt tényleg mi nem tudjuk, hogy most mi lesz meg hogyan, nem tudom, hogy a Ferencvárosnál egyébként eldöntötték-e már. Nyilván sok negatívot nem lehet találni.
Hát ezt majd ők maguk ugye kommunikálják, ha, valami történik, az biztos, hogy, sejtető nyilatkozatokat hallottunk játékosoktól is.
Mennyire voltál elégedett a Bajnokok Ligája csoportjainak sorsolásával? Hát, ugye az utolsó a mostani rendszerben a Bajnokok Ligájában.
Ugye, először is ugye a Bajnokok Ligája sorsolását megelőzte a Bajnokok Ligája főcsoportba jutásért zajló playoff rájátszásos mérkőzések. És egy picit olyan szemmel néztem, hogy van-e ott olyan csapat, amelyik a Bajnokok Ligájába, ha bejut, érdekes lesz. Mert ugye valljuk be őszintén, hogy ez a playoff kör, ez azoknak érdekes igazán, akik érintettek. Tehát amikor a Fradi játszott a Moldéval egy Üllői úti zárt kapus 0-0-t, az nekünk borzalmasan izgalmas volt, a kívülállónak inkább borzalmas volt, mint izgalmas, de végül is fontos. És itt ugye itt ugye hihetetlen közönség előtt zajlottak a mérkőzések oda-vissza. Láthatóan mindenki mindent beleadott, hogy bejusson oda. Vannak csapatok, amelyek ugye újoncok, mint például az Antwerpen még sose játszott ott, csak úgy, mint az Union Berlin, amelyik egyébként...
De erre is fejlem figyelmet Genk esetben, hogy azért itt egy Union Saint-Gilloise, egy Antwerpen, vagy mindig vannak csapatok, tehát a belga bajnokság pokol ilyen erős, és ezt majd megtapasztaljuk.
Így van, de például mondjuk a PSV Eindhoven az úgy nézett ki, hogy a PSV Eindhovenből el tudom képzelni azt, hogy akár a Bajnokok Ligája csoportjából is esetleg tovább jut. Hát nyilván a legrázósabb csoport az, ahol 4 topligás csapat is összekerült. Tehát mondjuk a Borussia Dortmund, amely a legvégén vesztette el a német bajnokságot, még a Bajnokok Ligájában ugye megkapta a Newcastle-t, a Milánt, meg a Paris Saint-Germain-t, össze-vissza igazol mindenki az utolsó pillanatban is, tehát ugye Füllkrug például most a Dortmundba ment, a német válogatott új centere 30 éven túl, tehát mindenki próbál erősíteni, és épp hallgattam olyan beszélgetést épp a mai napon, hogy hát ugye ez a csoportkör ez olyan, hogy nagyjából előre meg tudod mondani, hogy ki jut tovább. Ez szerintem valóban így van. Tehát nyilván, ha most föl kéne írni 16 csapatnevet,
14-et eltalálsz.
Akkor 12-14 között megvan. De melyik kettőt nem találod el? Tehát az például, ha valaki megtippelte volna, hogy a Barcelona sem tavaly előtt nem jut tovább a csoportjából. Mert ha tavaly le kellett volna írni mondjuk a Bayern-Barcelona csoportból, ahol az Inter is játszott, hogy melyik kettő jut tovább, 10-ből 8 ember azt mondta volna, Bayern München, Barcelona. Az Inter pedig nem, hogy tovább jutott, hanem bejutott a BL döntőbe. Tehát azért ezek veszélyes jóslatok itt előre. Nyilván lesznek olyan csapatok, amelyek könnyedén fognak tovább lépni, akár már a negyedik vagy az ötödik kör után. Mi nekünk ugye 3 játékosunk lesz a Lipcsében, 2 az Union Berlinben remélhetőleg 1, tehát Schäfer felépülésére számítok én magam is, ugye Gulácsi és Orbán pedig a Lipcsében játszik, és érdekes lesz azért, mert maga a történelem majd nem fogja jegyezni, hogy ez az utolsó olyan sorozat volt, a 32-en Persze. voltak, és nem 36-an. Jelenleg ez a lebonyolítás, és ennek kapcsán kell mindenkinek jól szerepelnie. És a csoportkörben izgalmas meccsek is lesznek.
Ugye ez ilyenkor óriási matek az UEFA-nál, van egy ilyen stratégiai csapat, mint megtudtam így az elmúlt fél évben, egy 4 ember, aki mindent is számításba vesz, és találja ki a meccsek sorrendjét és beosztását. Ráadásul a BL mellett az EL-t és az LK-t is nézni kell, tehát az egész egy ilyen hihetetlenül nagy csomag, és ezért nem sietik el. Ugye általában a este 6-kor kezdődő sorsolásnak a meccsbeosztása is megvan már, vagy megvolt eddig 11-re. Emlékszem, amikor a Fehérvár, akkor nem tudom milyen néven futott épp a csapat, talán Molvidi, de nem biztos, játszott a Partizánnal Felcsúton, kikapott, és beültünk az autóba visszafelé, te voltál a kommentátor, én a műsorvezető, és már megvolt, hogy akkor van egy Barcelona Juventus, ez 2017, rögtön a nyitó fordulóban, most meg gyakorlatilag a Bajnokok Ligájára majdnem 2 napot kell várni, úgyhogy ennek megfelelően majd remélhetőleg jót raknak össze. Azért remélem, hogy mondjuk egy Bayern Manchester United-dal párhuzamosan nem feltétlenül egy Paris Saint-Germain Dortmundot raknak.
Igen, meg azért arra figyelnek, hogy egy slágermeccsel kezdődjön. Tehát igen. Szerintem az első körben lesz egy nagy rangadó, ami természetesen a kiválasztunk, aztán közvetítünk, de hát itt ugye tulajdonképpen 96 csapatot kell összehangolni, van olyan város, vagy mondjuk megye, a országrész, Olaszországban, Angliában 3-4 csapat is van, mikor kijátszon, azok a szurkolók, a vendégszurkolók mozgatása, edzés lehetőség, stb. Tehát ez egy nem kis feladat. De hát ugye nyilvánvalóan a konferencia liga az adott, a BL-ből meg majd szemezgetünk.
Szemezgetünk a lehető legjobbat, és nagyon várjuk nyilván az m4sport.hu-n, amint megvan egyrészt a beosztás, azt is közöljük, másrészt pedig majd, hogy mi mit választunk. Valamit előre tudunk már gyakorlatilag 2-3 fordulóval későbbre is, meg van olyan is, amit csak akkor, amikor már az előtte lévő meccsnapot lejátszották, úgyhogy ez majd mindenképpen egy izgalmas szezon lesz, ami a végén majd Londonban ér a csúcsra. Az a 20. BL döntő?
Hát a várjál, tehát nem a 20. BL döntő. Ha én elmegyek Londonba a BL döntőre, akkor a 20. BL döntő, amiben mondjuk tevékeny részt veszek, mert volt olyan BL döntő, amin kim voltam, de nézőként, és volt azt hiszem talán két olyan BL döntő, amit itthonról közvetítettem. De hát az még messze van.
Én megjegyeztem, nem felejtettem el. Viszont, hogy ki hol játszik, az egy nagy kérdés. Ugye nagyjából 3,5 óra van hátra az átigazolási időszakból. Hogyan fogsz te erre a 2023-as nyárra visszagondolni idővel? Hogy érzed most? Mert azért nekem ez egy nagyon-nagyon szívfájdító átigazolási időszak, pedig semmi más nem történik, csak lett egy újabb szereplő, amelyiknek rengeteg pénze van, és megvesz egy csomó jó játékost.
Ez ugye a szaudi. Ezt ugye nem tiltják a szabályok.
Abszolút.
Ugye elgondolkodtam azon, tehát nyilván akár egy magyar játékos is, tehát mondjuk a Szoboszlai Dominik mondhatta volna azt a menedzserének, az Eszterházi Mátyásnak, hogy szeretnék sok pénzt keresni, és elmenni szaudi bajnokságba játszani. És biztos vagyok benne, hogy lett volna olyan szaudi csapat, amelyik egy halom pénzért leigazolja. Ugye a szaudi ligába azért nem csak kiöregedett játékosok mennek. Tehát a Szaudi Liga azért lesz erős. Egyrészt ugye maga Szaúd-Arábia válogatottja megverte Argentínát az előző világbajnokságon.
Most már egy Európa-bajnok kapitánya van.
Így van. Most már Roberto Mancini, aki szintén hát nem az volt, hogy világéletében szaudi kapitány akart lenni, hanem hirtelen,
az olasz helyett.
Hirtelen, mint az olasz Catanaccio, bár ő csatár volt, annyi nulla jelent meg hirtelen, ami nem csak a kapott gólok számát jelentette, hanem a bankszámlán egy kimondhatatlan összeget, meg nyilvánul, hogy az olasz szövetséggel ugye megromlott a viszonya, mert azért, de ez is egy tanulság, tehát hogy egy olasz szövetségi kapitány átül a szaudi padra, hiszen mégiscsak az Európa-bajnoki címvédőről van szó, könyörgöm, még akkor is, ha a világbajnokság nem jutottak el. Plusz rengeteg olyan játékos ment Szaúd-Arábiába, aki akár top bajnokságban, akár nem top bajnokságban, nem teljesen a csúcson, de alatta van. Ugye, például a szerb válogatottból, ugye most velük fogunk majd játszani, jó néhány játékos odaigazolt. Tehát a szaudi bajnokság az nem olyan, mint amilyen volt a kínai, vagy az indiai liga, vagy annak idején még az MLS is, hogy van egy superstar, és akkor köré épülünk, hanem most már a szaudi bajnokságban egy jó csapatban 3-4, mondjuk azt olyan játékos játszik, de akár 5 is, amelyik Európában is játszanak. Ezért aztán a Szaudi Liga nem is olyan gyenge, mert a csapatok között is ezek a játékosok eloszlanak, tehát azért most már...
De van 3-4 olyan csapat,
szerintem amelyik... legalább van egy 30 olyan játékos, akire azt mondod, hogy... Na most, az egy nagy kérdés, mivel ezek ugye európai idő szerint is délután 5-kor, 8-kor játszanak, hogy vajon én az Al-Hilal, Al-Ahli mérkőzést fogom-e valaki miatt nézni, amikor van, most a hasamra ütök, egy Milán Láció, vagy egy Bayern München Leverkusen, most nem a legnagyobb rangadókat mondom. De ezeknek a játékosoknak anyagilag nyilvánvalóan megéri. Én azt gondolom, hogy a szaudi focinak az, hogy ezeket a sztárokat még aktív korukban látják, és velük egyet edzenek, meg meccset játszanak, a szaudi válogatott is elindulhat, és ugye a Szaúd-Arábia ráadásul előbb-utóbb világbajnokságot is szeretne rendezni.
De jó lesz.
És az látszik, hogy a pénz nem számít. Ugye beszélgetésünk pillanatában még a Liverpool mindig kategorikusan nemet mond Mo Salahra, akinek már 150 millió euró a vét, tehát döbbenetes összeg, és már nem vagyok benne biztos abban, hogy a játékos nem mondaná, hogy megyek, de a klub ugye most már nem tud vásárolni helyette senkit. Itt nyilván egyes játékosok ambíciói is nagyon sokat számítanak.
Igen, érdekes, mert amikor mondjuk magyar játékos igazolt olyan helyre, ami sportszakmailag nem tűnt annyira kihívónak, anyagilag viszont nagyon, akkor a magyar szurkolók kivoltak, hogy mégis ezt hogy képzeli. De ezek a játékosok, ezek abszolút mértékben el tudják dönteni azt, hogy ők mit szeretnének, és mi az, ami a fontos nekik, hogyha őket nem tudom hibáztatni. És igazából most, hogy ki költi a pénzt, az is egy olyan dolog, hogy mert ha valaki erre költi, mert van neki, akkor költse, de nem tudom, hogy ez jó irány. Tehát csak azért, én mindig attól félek, hogy azért, hogy ezeket a játékosokat meg tudják tartani mondjuk Európában, azért valamilyen szinten többet kell nekik majd fizetni. Ahhoz, hogy többet tudjanak fizetni nekik, a lánc legvégén a szurkoló jár rosszul. mert még drágább lesz a meccsjegy, még drágább lesz a különböző közvetítési díj, amit majd a szurkolókkal fognak kifizettetni, és a hosszú távú rész az úgy néz ki, hogy maga a sportág nagyon nagyot bukik, mert egész egyszerűen nem jut el az emberekhez.
Hát nyilván a televízió közvetítés révén, igen, nehezen tudom elképzelni, hogy Magyarországon most rövid időn belül futballturizmus alakuljon ki Szaúd-Arábia kapcsán. Tehát nem fognak kimenni az emberek, hogy na, nézzük már meg ezt vagy azt a játékost, főleg nem ezt vagy azt a csapatot. Ezt ugye nem tiltja semmi, tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondhatjuk mi, akik a magyar bajnokságban vagyunk, hogyha egy magyar játékos elszerződik, mi, hogy mennyire látjuk azt, hogy Szaúd-Arábiába megye, vagy Koreába, vagy az Egyesült Államokba, vagy mit tudom, Belgiumba, az majd, hogy nem mindegy. Nyilván a játékosnak anyagilag nem mindegy. Az lesz egy nagyon érdekes kérdés, mert azért akik elszerződtek korábban, azok az európai futballba vissza már nem tudtak úgy térni, hogy meghatározó szereplői legyenek annak. Sem válogatott szinten sem úgy, hogy visszaigazoltak Európába. Azt tartanám egyébként egy óriási tévedésnek, és remélem ezt nem fogom megérni, minden tiszteletem a szaúdiaké emellett, hogy próbálnak minél, hogy azért a bajnokok ligájába Európában induljon a szaúdi csapat. Mert az akkor nem az. Tehát azt nem arra találták ki. Nyilván lehet, hogy a világ elmegy majd e felé, meg ugye nem tudom én, az NBA-be is vannak kanadai csapatok, meg az NHL-be kanadaiak és nem tudom, amerikaiak, de nincs még orosz, vagy nincs még európai. Nekünk még ez a futball szerintem, plusz amit nem lehet megvásárolni, ez a tradíció.
Meg a hangulat, tehát másfajta szurkolás, az nem az, amit megszoktál futballpályán. Szerintem az óriási különbség, hogy max vesznek majd nem tudom szurkolókat, most túlzok, mert nem fognak, de azt nehéz megszokni, mert más a közeg, nem abban nőttél fel.
Ezt a katari világbajnokságon érzékeltük annyiban, hogy rengeteg embernek volt szurkolója. Tehát a Lionel Messi az ugye emberek mentek Messi és argentin válogatott mezben, akikről kiderült, hogy semmi közük Argentinához, hanem katari argentin. Mert ők látták, amikor Messi ott volt, és tudták, hogy jó futballista, de az egy egyén volt. Nem tudom, a futball azért csapat, mint hogy az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy szerintem bármennyire is nagy játékos a Messi, és bármennyire is jól kezdett, én nem tudom elképzelni, hogy az amerikai bajnokságban, ahol azért mégiscsak jó csapatok vannak, az ő együttese, a Miami, az bejusson mondjuk a, már azt is nehezen tudom elképzelni, a rájátszásba bejusson ilyen szituációból, de hogy mondjuk komoly szerepet játszom, mert ott már egy ember nem tud, egy fecske nem tud nyarat csinálni. Még akkor sem, ha az a legdíszesebb fecske.
Még egy csapatról beszélünk itt a végén szerintem átigazolás tekintve, és nem csak a mostani időszakot, hanem az elmúlt, már most már három átigazolási ablakot figyelembe véve, ez pedig a Chelsea, amelyik még ma is tudott, vagy egész pontosan tegnap Palmer személyében venni egy olyan, ami 40 millió fontos játékost, akiről tök őszintén sokat azért nem hallottál. Az Athletic elemzésében van egy olyan bekezdés, hogy itt jönne az, hogy most a meccsek alapján megmondanánk pontszámilag, hogy mivel jó ez a játékos, de olyan kevés az adat, hogy ebben most nem kezdünk bele. És valami egészen hihetetlen, hogy mennyi pénzt vert el a Chelsea, és mennyire nem látod azt, hogy ez most egy olyan csapat, amelyik a legjobb 5-ben lesz, és indulott a BL-ben. Ez ugye idén már fontos lesz, hogy mindenki legjobb 4-ről beszél továbbra is, de a két legjobban teljesítő bajnokság kap még egy plusz helyet a bajnokok ligájában, és az elég nagy pénzt lehet rátenni, hogy az egyik az angol lesz.
Hát én nem látom tehát eleve ezt a pénzügyi fair play-t nehezen tudom ráhúzni a Chelsea-re.
8-9 éves szerződésekkel.
Akik nyilván, amelyik úgy próbál ez valóban, ahogy mondott, kibújni, hogy hosszú távú szerződést köt, és akkor évre, ha elosztod,
van
akkor...
Konkrétan jelen pillanatban.
Igen. Hát mondjuk a másik kérdés, hogy például a Lipcse mit csinál az a rengeteg pénzzel, amit kapott ezen a nyáron, mert ugye Guardiola-tól kezdve Kunkunát, Szoboszlainát.
Szoboszlai még a mai napig a 8. legdrágább játékos az idei átigazolási szezonnak.
Hát pedig is már csak pár óra.
És már igen, nem valószínű, lesz még egy jó néhány.
Nem tudom. Tehát ez is olyan, ugye a Chelsea, az történetileg egy angol, hát kis csapa. Ezek ez az 55-ben nyert bajnokság, mert 50 évig nem. Az Abramovich érában Mourinhóval megnyerték a bajnokságot, később igaz már nem Mourinhoval, de összejött a Bajnokok Ligája, ráadásul nem is egyszer, hanem kétszer, és folyamatosan játszottak az angol bajnoki címért, sőt, sokszor el is érték azt. Most ebben a Chelsea-ben, tehát ha megnézem a Chelsea összeállítását, lehet, hogy nagyon sok ígéretes játékos van, de nem látom azt, hogy annak gyorsan eredménye lesz. A Chelsea meg nem olyan csapat volt eddig, ahol 3 vagy 5 évre terveztek. Tehát amíg az Arsène Wenger tudta azt mondani, hogy itt leszek az Arsenalnál, vagy a Ferguson a Unitednál, még 3-4 év múlva is valaki majd beérik, meg gazdaságilag rendben vagyunk, meg pénzügyi egyensúly, stb. A Chelsea-nél én nem látom azt, hogy ez a Chelsea, ez rohamosan megindul fölfelé, főleg úgy, hogy azért a többi angol csapat se tétlenkedett az átigazolási piacon.
Csak hát amikor Caicedoért 115 milliót adsz, a Brighton gyakorlatilag meggazdagodott csak a Chelsea-ből, nem értem. Nagyon. Én Pochettinót egyébként csípem, mint edzőt, meg egy jó személyiség, de nem tudom, hogy van-e bárki, akinek ne törne bele a bicskája egy ilyenbe. Rövid távon, aztán lehet, hogy 3-4 év múlva extra hely lesz, de hogy ez már nem Pochettinóval, hogyha ez így folytatódik, az is biztos.
Azt meg még nem tudjuk, mert ugye pár óra hátra van, például mi lesz Bappéval.
Tehát, marad.
Hát most már marad, biztos vagy benne, hogy a Vinicius sérülése nem tesz rá a Real Madridra egy olyat, hogy na, akkor mégiscsak odahozzuk?
Szerintem nem.
Nem.
Ha így lenne, akkor arról már azért valamiféle fajta push csak kapott volna az ember francia médiumoktól.
Jó, hát...
Aztán lehet, hogy holnap újra vesszük az egészet, ki tudja?
Igen, és akkor már tudjuk az Újpest-Kisvárda végeredményét is. Mert hiszen a magyar bajnokságról most keveset beszéltünk, a jövő héten pedig ilyenkor már ugye túl leszünk egy válogatott mérkőzésen is, mert a szerbek elleni
elvésre. Csütörtökön játszunk.
Csütörtökön lesz.
Reméljük, vidám lesz a péntek utána, mert az nagyon-nagyon fontos lenne.
Köszönjük szépen!